Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, aki adta önmagát a mi bűneinkért, hogy kiszabadítson minket a jelen való gonosz világból, Istennek, a mi atyánknak akarata szerint, akinek dicsőség örökkön örökké. Amen. Csöndesedjünk el és imádkozzunk. Azt szeretnék megvallani és megköszönni neked, kegyelmes Istenünk, jóságos atyánk a Jézus Krisztus érdeméért, hogy te olyan végtelenül gazdag Isten vagy, hogy olyan nagy terített asztal ez a világ, amiről minden és mindenki táplálékot találhatna. Bocsáss meg, hogy sokszor nem tudunk ennek örülni, javaiddal nem tudunk helyesen élni, pedig sokszor a lehulló morzsák is olyan drágák lennének, hogyha a hálaadással vennénk azokat. Köszönjük, hogy ilyen a te végtelen kegyelmed is. Ha csak megérintesz minket, már azáltal is mássá lesz az életünk, mert felkeltett bennünk a vágyakozást utánad. Megláttatod velünk, milyen gazdaggá tudod tenni már ezt a földi életet. Mennyivel drágább az az örökség, ami számunkra fenn van tartva az üdvösség napjára. Köszönjük, hogy így vártál, fogadtál most is minket. Hadd valljuk meg előtted, atyánk, hogy van kenyerünk, öltözetünk, nagyon itthon érezzük magunkat itt a földön, ahogy a költő mondja, de lehet, hogy nagyon sokszor azt is megtapasztaljuk, hogy nem vagyunk otthon már a mennyben. Láttasd meg velünk, hogy egy fogyatkozásunk nekünk is van, mint annak az ifjúnak, aki megkeseredve visszafordult Krisztus követésének útjáról. Lélekben szűkölködünk. Vagy mert a gonosz lélek, a démoni lélek nem tudja, nem akarja átadni helyét a te szent lelkednek, jóra vezető lelkednek, az igazság lelkének. Add azért nekünk, Istenünk, hogy erre az egyre szomjozzunk. Ne valamit kérjünk, hanem téged magadat. Nyissuk meg szívünket, hogy betöltsön bennünket, és templomoddá tehessen minket a lélek, úgy, ahogy énekeltük az imént. És így a te szent lelked által vezérelve járhassunk ebben a világban, mint élő templomok. Add nekünk most is ígédet, és ha szükséges, fedjél meg általa, tisztogassad a szívünket, újítsd meg rajtunk a te szent lelkedet, hogy új emberekként menjünk tovább erről az Isten tiszteletről. Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg és áldj meg minket. Amen. Isten szent igéjét e mai alkalommal a Lukács írása szerint való szent evangéliuma 9. fejezetének 51-től 57. verseiből olvassuk. Amikor közeledett felemeltetésének ideje, elhatározta, hogy felmegy Jeruzsálembe, és követeket küldött maga előtt. Azok útnak indultak, és betértek a samaritánusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De nem fogadták be, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Látva ezt tanítványai, Jakab és János így szóltak. Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk, szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket? De Jézus feléjük fordult, megdorgálta őket, és ezt mondta. Nem tudjátok, milyen lélek van bennetek. Mert az emberfia nem azért jött, hogy az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Azután elmentek egy másik faluba. Kedves testvérek, Jézus tanítványai a sorozatunk címe, és hallottunk a 12 kiválasztásáról, és aztán a hét folyamán egy-egy tanítványnak a saját különös történetéről. Filipéről, meg a Natanaeléről, aztán Léviről, a vámszedőről, aztán Simon halászatáról, és most ismét két tanítvány áll különösképpen ennek a most felolvasott ígének, mármint Jézus mellett, mert ő a fő szereplő mindenütt, de két tanítvány áll a középpontban. Jakab és János testvérek voltak, éppen úgy, mint Simon, aki a Péter nevet kapta, és az ő testvére András. Azt mondottuk, hogy mindegyik elhívási történet egy kicsit különbözik a többitől, ez tulajdonképpen nem is elhívási történet, hanem említettük, hogy Jézus kiképző tábora ez a tanítványi sereg. Felruházza őket hatalommal, mint hogy a katonát ellátják megfelelő fegyverzettel, borjúval, amit a hátán kellett vinnie, és aztán jön a hadgyakorlat. Kiképzés Jézus mellett. És bizony ilyenkor kitünetkezik a tanítványnak Jézus Krisztus vitézének a gyarlósága. Urunk nem adja fel, amíg Jézus Krisztus jó vitézei nem lesznek. Alapigénk kiváló példája Jézus szóval, magatartással, intéssel való nevelésének. Így nevelget azóta is bennünket, hogy alkalmatlanokból alkalmasak legyünk a tanítványi szolgálatra, a lelkek megmentésére, hiszen ezért van egyház, ezért szól az ige hirdetés. Isten nem akarja a bűnös halálát, azt akarja, hogy megtérjünk és ne vesszünk el. Azok az ige hirdetések, amiket én a magam életében erről az alapígéről hallottam, többnyire arra szoktak kitérni, hogy honnan indult ez a két tanítvány, vagy tanítványjelölt, és mi lett belőlük. Mert Jézus hívta őket, éppen úgy, ahogy a tegnapi történetben hallottuk, az egyik hajóba volt Simon, és talán még talán az ő testvére András, a másikba lehettek ezek a Zebedeus fiai, szó nélkül követték őt, de aztán rögtön a jellembeli tulajdonságok kitünetkeznek. Ugyanis nagyra vágyók voltak ezek a fiúk. Az egyik evangélista úgy mondja el, hogy ők maguk kértek Jézustól valami nagy dolgot, a másik pedig úgy mondja el, hogy az édesanyjukon keresztül, aki közvetítette ezt a kérést, kérték ugyanazt, hogy add meg, Urunk, hogy amikor eljössz, nem ilyen gyarló emberi formában, hanem a te isteni dicsőségedben, átveszed a királyi uralmat, akkor mi ott üljünk jobb és bal kezed felől, ha te leszel az államfő, mi legyünk az államminiszterek. És tudjuk, hogy a többi tanítvány bizony egy kicsit irigységgel, vagy feddőleg tekintett erre a két nagyra látó, nagyra vágyó tanítványra. Innen indultak, és mi lett belőlük? Hát lehetne erről is, vagy erre is felépíteni egy bizonyságtételt bizonnyal, elmondani, hogy Jakabból az első gyülekezetnek, a jeruzsálemi keresztényeknek a feje lett. János pedig, aki testvérével együtt, amint hallottuk, tüzet hozott volna le az égből, hogy a barátságtalan samáriakat megemészte, elveszítse az életüket, belőle a legszelidebb tanítvány, a szeretett apostola János lett. De engedjétek meg, én nem ezt az útat követném, hanem inkább ragaszkodom szorosan a felolvasott alapígéhez. 4-5 komoly igazságot találtam benne, Isten segítségével ezeket szeretném a testvéreknek átadni. Az első az, ahogyan Jézus indul erre az útra. Mert ő nem csak azt kész elviselni, hogy ebben a világban nem mindenütt fogadják be. János evangélista már a prológusában elmondja, a bevezetőjében, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Milyen rettenetes dolog ez. Sok illusztrációt olvastam, egyet fel is említhetnék. Valaki elmondta, hogy így jött haza a háború idején a frontról egy katona, aki karácsonyra szabadságot kapott, és örömmel készült haza, aztán az ünnep másodnapján már visszament a csatába. Miért? Azért, mert azt látta otthon, hogy senki nem várja. Azt hitték, hogy úgyis elpusztul a háborúba, az asszonya nem várta ki, amíg hivatalosan is özvegyé lesz, valakivel összeállt, és amikor bezörgetett az ajtón, azt mondták, hogy le is út, fel is út, menj vissza, ahonnan jöttél. Vissza is ment, és keresve kereste a halált. El is esett nem sokára. Milyen rettenetes dolog, ha így mennénk haza az istentiszteletről, hogy a tulajdon gyermekünk nem engedne be, és azt mondaná, hogy jó ember, jó asszony, maga nem itt lakik, menjen el innen. Vagy mi zárnánk ki egymást. Szörnyű dolog az, hogy az övéihez jött, és az övéi nem fogadták be. Hát akkor csodálkozunk, hogy az idegenek, a samaritánosok nem fogadták be őt. Merem így mondani, hogy Jézus sokkal edzettebb volt annál, sem hogy túlságosan a szívére vette volna. Ha nem fordult vissza az atyához, amikor nem akadt neki hely Betlehemben, akkor innen sem fog visszafordulni. Pedig mi biztos visszafordultunk volna. Ha minket a világ ilyen ellenségesen fogadott volna, akkor azt mondtuk volna, hogy atyám, nincs értelme az egésznek. Ezt a világot nem lehet, és nem érdemes megváltani. Jézus tudja, hogy mi elébe megy. Jézus a keresztre tekint. Így olvastuk, hogy amikor közeledett felemeltetésének az ideje. És ezt nagyon sokan félreértik. Mert sokan a jeruzsálemi bevonulásra gondolnak, hogy felemelik, mert hát virágokat, pálmaágakat szólnak elébe, a királyi trónusra emelik, legalábbis lélekben, aztán mások gondolnak arra, a mennybe meneteli történetre, Jézus földi életének most már a végére, amikor a mennybe emeltetett fel. És nagyon kevesen arra, hogy itt a keresztről van szó. Jézus felemeltetése. A keresztre, ahol végbe viszi a mi megváltásunkat. Pedig sokszor mondja ezt az Úr. Amikor én felemeltetem, mindeneket magamhoz vonszok. Tehát már a keresztről uralkodik. A régi magyarázók úgy mondták, hogy ugyan sok minden történik közbe, pokolba való alászállás, bejárja az alvilágot is az Úr lélekben, ugyanakkor a paradicsomba is jelen van, ne botránkozzunk meg abban, hogy valljuk, hogy alászállott a pokolokra, és máshol pedig azt olvassuk, hogy a Latornak azt ígért, hogy még ma velem leszel a paradicsomba, mert már akkor teljhatalommal bír, legyőzte a halál hatalmát, és mindenütt jelen lehetett. Így tűnt elő a tanítványoknak néha ama 40 nap alatt, máskor visszavonultam a láthatatlan világba, hogy aztán egyszerre eltűnjön fizikai valóságában a mi szemünk elől. A keresztről van itt szó. Jeruzsálem felé megy, mert nem lehet, hogy próféta elveszen Jeruzsálemen kívül, mondja. Ott kell neki, és nem máshol kereszthalált elszenvednie. Mint hogy a próféták megjövendölték, hogy Betlehem az a hely, ahol a testetöltés, a születés történik, feltétlenül be kell teljesedni az írásoknak, mondja is az Úr, lehetetlen a prófétának máshol elveszni, mint Jeruzsálemben. És ezen az úton, ahol feljegyzik az evangélisták, hogy amíg Urunk előtt felmagaslik a kereszt, és ők azon versengenek, hogy közöttük ki a nagyobb, ki lesz a főminiszter a győztes Krisztusnak az oldalán, addig ő megvívja a halállal való küzdelmét, a halálfélelemmel, annak a legyőzését viszi végbe lelkében az Úr. Volt ilyen? Biztos, hogy volt ilyen. Nem mondhatjuk azt, hogy Jézus dicsőíteni valahol is a halált. A halál kínkeserves dolog. A bűn zsoldja a halál. Sehol nincs olyan, hogy Jézus olyan lett volna, mint a kamikázék a világháborúban. Akik tudjuk, egy bizonyos fanatikus hitben lezuhantak az ejtőernyővel egy hajóra, vagy egy valamilyen ellenséges hadi objektumra, a robbanószerekkel, és a saját magukat is elpusztították, azzal az elég tétellel, hogy az ellenségbe sokkal több kárt tettek. És nem olyan volt, mint egy modern időbeli terrorista, aki a vakbuzgalmával neki viszi a gépét ugye egy toronynak, vagy eltéríti a gépet, és ő maga is elpusztul, azzal a tudattal, hogy onnan úgyis majd egyenesen a paradicsomba jut, és nem gondol arra, hogy hány ember, vagy emberek tucatjai, vagy százai fognak vele együtt elpusztulni. Jézus nem ilyen. De le kell győznie lelkében a halálfélelmet, mert annyira felvette a mi emberi testünket, mindenben hasonlóvá lett hozzánk kivéve a bűnt, hogy éppen úgy érezte a fáradtságot, az éhséget, és a Getsemáné kertjében nem is egyszerű verejtékezésről van szó, vért verejtékezve imádkozik, hogy atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a pohár. De győzött, mert ott is elmondta, hogy mindazáltal ne úgy legyen, ahogy én az ember Jézus akarom, hanem ahogy te, atyám, az Isten fia Jézus legyőzi a fizikai testben köztünk megjelent embernek fiát. Milyen jó, hogyha a tusáinkban mi is oda jutunk el, amikor az élet sötét völgybe tér, mert át kell mennünk néha ilyen sötét völgyeken is, nem csak napfényes úton vezet minket az Úristen, hogy akkor segítségünkre jöjjön az Úr, hogy győzni tudjunk mi is a félelmeinken, aggályainkon, és amikor az utolsó ponton át kell kelnünk,
múlandó világból az örökké valóságba, akkor fedezze el a halál gyötrelmét az Úr, és tudjunk örömmel venni úgy, hogy Uram, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Nos, Jézussal ez történik, követeket indít maga előtt, és azok útnak indulnak, hogy szállást készítsenek. Nehogy arra gondoljunk, hogy Jézus valami pompás protokoll fogadtatást akar magának. Egyáltalán nem arról van szó, amit mi megszoktunk, hogy amikor elnöki, miniszterelnöki menet megindul, akkor gépkocsisok, két oldalt, ugye motorkerékpárosok, és hát biztonsági emberek egész sora megy elől, és oldalt, és hátul. Nem erről van szó. Nem fényes szállodába akar szállást venni Jézus, hanem emberi szívekbe. Hanem egyszerűen elkészíteti magának az útat. Ezért küldte a prófétákat is maga előtt az Úr. És ezért küldi ma az ige hirdetőket is. Nem a mi szavunknak higgyetek, testvérek, mi csak útkészítők, szálláskészítők vagyunk, ti magatok fogadjátok be aztán Jézust, a többit elvégzi ti bennetek. Valahogy úgy van, ahogy Mária és József is szállást kerestek egykor Betlehemben, az volt az első nagy benem fogadás, és itt van a másik benem fogadás. Pedig Jézus nem először megy át ezen a területen. Ezek a követek éppen Samárián mennek keresztül. Nincs itt mögöttem egy térkép, de a kezemmel is meg tudom mutatni, hogy a Szentföld térképe olyan volt, hogy Galilea, az a rész, ahol Jézus a legtöbbet működött, északon volt, ott volt Názáret és Kána, és aztán középen volt Samária, és valahol délen volt Júdea és Jeruzsálem a fővárossal, meg a szent helyjel a templommal. Na most azoknak a zarándokoknak, akik a Mózes törvénye szerint a három fő ünnepen évente, de legalább a Páska ünnepén föl kellett zarándokolniuk Jeruzsálembe, azoknak nagy kerülőt kellett tenniük, hogy Galileából eljussanak Júdeába és Jeruzsálembe. Miért tették ezt a kitérőt? Mert középen Samáriában olyan vegyes népség lakott. Így nevezték Jézus korában olyan elegy-belegy népség. Az ős lakosságot fogságra vitték, aztán betelepítettek idegeneket, azok elkeveredtek, egy olyan keverék vallás jött létre, külön templomot is építettek maguknak, nem mentek föl Jeruzsálembe imádkozni, hanem ott a Gerizim hegyén volt egy templom. Igaz, hogy Jézus korában ez már romokban állott, de azért mégis azt tekintették szent helyüknek. Tudjuk, hogy Jézus már járt ezen a területen, Sikár városában, ott találkozik azzal a samáriai asszonnyal, akivel finoman érzékelteti Jézus, hogy mindent tud az életéből. Mi nem tudnánk olyan szépen, szeliden útalni erre, hanem fejéhez vágtuk volna durván, hogy tudom ki vagy. És aki azt kérdi tőle, hogy mondd meg, Uram, ha te vagy a messiás, hogy melyik az a hely, ahol Isten igaz imádói tisztelik őt. Hol kell Istenhez imádkozni? Mert a zsidók azt mondják, hogy Jeruzsálemben, mi pedig azt mondjuk, hogy itt a Garizim hegyén, most melyik az igaz? És Jézus minden időkre szóló igazságot mond, hogy Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Nem ma hely a döntő. Ma a reggeli istentisztelet, meg a mostani istentisztelet között egészen váratlanul, már számomra váratlanul, mert Isten programjával biztos benne volt, egykori osztálytársaimmal találkozhattam, és éppen egy étteremben. És azt mondták, hogy akkor légy szíves, imádkozzál. És akkor elmondtam az Úrnak, hogy köszönöm, Uram, hogy most ez az étterem templom, és hogy itt a te ígéd hangzik, és nem részek danák, hanem dicsőíthetjük a te nevedet. Milyen nagy dolog ez, testvérek, hogy minden helyet meg tud Isten szentelni. A szabad ég alatt is lehet Isten tiszteletet tartani. Igen, nem csak, hogy a zsidók és samaritánusok utálták egymást. Éppen ezért, mert kevert vallásúnak tartották az igazi zsidók, az igaz hitű, az ortodox zsidók, ugye? Mi is megkülönböztetünk a keresztény egyházon belül igaz hitű, meg olyan félhitű, vagy szektás, meg ki tudja milyen minősítéssel jelzett keresztényeket. Ezek keresztények, azok nem keresztények, azok csak félig keresztények. Ilyen megkülönböztetés volt akkor is. Hajlandóbbak voltak nagy kerülő útat tenni az zarándokok, akik Galileából imádkozni mentek a fővárosba, a templomba, csak hogy ne kelljen Samárián keresztül menni. Nem ismeretlen ám ez a jelenség? Milyen sokszor elmentünk mi is egymás mellett, a falunkba, ahonnan aztán felköltöztünk, ugye, Budapest székes fővárosba. Emlékezzünk csak arra, hogy az ellenségeink kapuja előtt úgy elsuvattunk, vagy átmentünk a túlsó oldalra. Voltak és vannak nekünk is ilyen kerülő útjaink az egyenes útak helyett. Jézus pedig egyenesen megy. Ő nem a kerülő útat választja. Ő akkor is szóba állt a samáriai asszonnyal, amikor a tanítványok csodálkoztak, hogy beszélget samáriaival, még ráadásul nővel. Hát hát egy rabbiról, egy mesterről, egy kegyes emberről föl se tudtak volna tételezni. Jézus mindenhová hajlandó elmenni. Aki a poklok mélységét is bejárta, az utánunk eljön mindenüvé, hogy mindenünnen kivonjon bennünket. Mert neki semmi sem tisztátalan. Ugye benne van a Szentírásban, hogy tisztáknak minden tiszta. És Jézus a szent és tiszta meg tudja szentelni Samáriát is. De milyen sok baj van velünk. Nekünk is megvan a magunk Júdeánk, és megvan Samáriánk, és érezzük, hogy köztünk keresztjének között is különböző megosztottságok vannak, és előítéletek vannak, és van egy ökuménikus imahét évente egyszer, és akkor bemegyünk egymás templomába, és a szószékünkre fellép talán a plébános úr, vagy a baptista prédikátor, és milyen jó, hogy mindegy testvérek vagyunk az Úrban, aztán a következő esztendő januárjáig megint lehet egymást elkerülni nagy ívben. Mert egy évben egyszer tartunk egy hetet, amikor közösen imádkoztunk. Nos hát, erről van szó itten is. Az emberi természet azóta se sokat változott. Azok nem fogadják be Jézust, mivel Jeruzsálembe szándékozott menni. Azt gondolták ennek a samaritánus falunak a lakói, hogy ha ez a Jézus a zsidók messiása, akkor menjen ám hozzájuk, de ne a mi útonkon keresztül. Nagyon érdekes párhuzamok vannak a Szentírásban, az Ó és Új Szövetségi történetek között is. Emlékszünk, hogy Izrael, amikor kiszabadul az egyiptomi rabságból, nem kellett volna 40 esztendeig vándorolniuk, hogy az ígéret földjére érkezzenek. Csak hogy meg kellett kerüljék Edom országát. Pedig Edom testvérnép volt. Hiszen Izrael, vagyis Jákob, a zsidók ősatja, és Ézsau, az edomiták ősatja, egy hassal születtek-e világra. Ikertestvérek voltak. És Edom népe nem engedte át a népet. Még akkor sem, ha megígértük, hogy ha kenyeret eszünk, pénzt adunk érte, ha kútakból vizet iszunk, megfizetjük, nem tapossuk le a vetést, a döngölt úton megyünk mindenütt, semmiben kárt nem teszünk. Nem mehetsz át. Kivonulok ellened fegyverrel. Ez a rettenetes ebben a megosztott világban, testvérek, hogy hát ez most már mindig így lesz. Hogy mindig elmegyünk az embertársunk kapuja előtt. Hogy mindig útját álljuk a szomszédnak, hogy ide pedig nem teszed be a lábad. Ez a rettenetes dolog ebben. És akkor szinte érezzük ennek a két tanítványnak a hevét. Szinte azt mondanám, ugye pestiesen így mondják, hogy felment a vezérhangja, vagy valami ilyesmi, vagy a cukra, amint nagy dühösen Jézushoz fordulnak, és azt mondják, hogy hát ezeket az istentelen embereket el kell valamiképpen pusztítani. Hát mit érdemelnek, amikor te, Uram, felkínálod a nagy lehetőséget, hogy köztük átvonulva még néhány beteget meggyógyítsál, meg tanítsad az Isten országának a dolgait, és azok így fogadnak téged? Hát akkor cselekedjük azt, amit tettek előttünk mások. Megint egy ószövetségi párhuzam. Pont azen a vidéken történhetett a Királyok második könyvében leírt történet, amikor Aháb király Ijés próféta elé küld 50 embert egy előjáróval, főemberrel, hogy az Isten emberét kísérjék be hozzá. Isten embere jöjj, és azt mondta, hogy ha én Isten embere vagyok, szálljon le tűz az égből, és emészem meg titeket. És ez két ízben történik egymás után. 100 ember pusztul el. Mi nem tudjuk ennek az okát. Sokáig gondolkoztam én is ezen a részleten, hogy létezik ilyen. És létezik olyan, hogy az utód, Elizeus próféta, amikor ugye átveszi az örökséget Illéstől, és az Illés palástjával megsuhintja a Jordánt, és az ketté válik, jel, hogy Isten épp úgy vele lesz, mint ahogy az előddel volt illése. És az első csodák között van a jerikói víz meggyógyítása, de meg az is, hogy amikor Bétel felé megy, gyermeket csúfolják kopassága miatt. És akkor ezt olvassuk, hogy megátkozta őket az Úr nevében. Az Isten embere, aki nem állt, hanem átkoz. És kijön az erdőből két medve, és 42 szerencsétlen gyermeket, ezeket a csúfolódókat szétszaggatja. Milyen fájdalom lehetett ez azoknak a szülőknek. Úgy megszoktuk azt, testvéreim, hogy a Szentírásban nincs más, főképp az Új Szövetségben, hát persze ott úgy, inkább úgy van, de azért az Ószövetségben van. De úgy tekintjük, mint egészet, és hogy a Szentírásból csak szeretetről van szó, és megbocsátásról van szó. Pedig olvasunk megtorlásról is, bosszúállásról is. Sajnos, mert reálisan mutatja be a mi emberi világunkat. Múlt esztendőben a pénteki Biblia körömben a Józsué könyvét kezdtem el magyarázni, még a közepe felé se jutottam, amikor a Biblia kör tagja azt mondták, hogy hát azért jobb lenne ezt félbeszakítani, és valami másat, az Új Testamentumból, inkább valamit a szeretetről. Hát azt mindig szívesen vesszük, arról el lehet csevegni. De azt elfelejtjük, hogy Isten szerető, irgalmas, de ugyanakkor igazságos, bűngyűlölő, és néha olyasmit cselekszik ő, meg az ő ereje által emberek, amit mi nem tudunk ésszel felfogni. Persze, hogy Jézus nem enged útat ennek az indulatnak. De hát itten azt látjuk, hogy a tanítványok viszont, akiknek hatalmat adott, ugye? Mert az első istentiszteleten azt hallottuk vasárnap, hogy választott 12-t, hogy vele legyenek, akiket felruházta hatalommal a betegségek fölött, meg a démonok fölött, a gonosz lelkek fölött is. És akkor ők nem azt mondják Jézusnak, hogy Uram, mondjad, hogy tűz szálljon le az égből, hanem nagyon előzékenyen megtesszük mi. Mi leszünk a végrehajtók. Akarod-e, Uram, hogy mi azt mondjuk, ugye, illésre gondolva, hogy szálljon le tűz az égből, és égesse meg őket. Mert ugyebár, ha Illés megtehette a próféta, hát mennyivel inkább mi a te tanítványaid, akik egészen közel vagyunk te hozzád, hogy égesse meg ezeket az embereket. És Jézus feléjük fordul, és megdorgálja őket. Mert szükségük volt erre a dorgálásra. Nekünk is szükségünk van a dorgálásra. Szépen mondja ezt egyik evangéliumi énekünk, pásztorunk a Jézus, ugye hozzátartozunk, stb. Megpirongat néha édes a szidás. Ő vezessen minket, ő is senki más. Tehát szükségük van a kiképzésben bizony egy-egy ilyen fegyelmire is. És azt mondja Jézus, hogy nem tudjátok, milyen lélek van ti bennetek. Hát kik ezek a túlbozgó tanítványok? És milyen példát hagytak mi nekünk? Mert sajnos a rossz példa is ragad. Félreértették bizonyára az Isten országáról szóló példázatokat. Mert ott van egy ilyen is, hogy a gazda tiszta magot vet a földjébe, és amikor kikél, akkor egy darabig nem látszik, amíg sásában van a termés, hogy az tiszta búza lesz, vagy valami egyéb is. De aztán, amikor növekedik, akkor látszik, hogy ez búza, amaz meg konkoly. Az egyik életet tápláló, kenyér lesz belőle, a másik, ha belevegyül a lisztbe, mérgező anyagot tartalmazván esetleg halált okozhat. És akkor ugye azt mondják a szolgák Jézus példázatában, hogy Uram, hát nem tiszta búzát vetettél, de igen. Honnan van benne a konkoly? Hát valami gonosz ellenség cselekedte. Mert amíg a világosság fiai vetik a jó magot, a sötétség fiai is szórják ám a konkolyt. Ó, de mennyire látjuk ezt ebben a világban. Ha csak a Bibliát hirdetnék, ha csak a Szentírást, ha csak olyan nyomtatványok lennének, és nem pornográfia és szennyirodalom, és mindenféle hazug és hamis propaganda. Benne van a konkoly és a búza közt. És a gazda mit mond? Nem, hagyjátok, csak növekedjenek együtt. Mert ha kiszaggatnátok, kigyomlálnátok a gyomot, ne talán azzal együtt kiszakad a nemes gabona is a földből. Ezt pedig nem akarhatja az Úr. Bizony a mi lelkünkbe is. Sokszor ez az indulat van. Hát ki nem hallott olyat, mikor valaki azt mondja, hogy igazságos Isten, ha van-e világon igazságos Isten, miért nem pusztítja el egy szempillantásban a gonoszokat? Ilyen nagyon gyarló a mi lelkületünk is. Hogyha tényleg Mózesnek, vagy Iésnek az indulata vezérel, vagy akár a görög filozófusoknak, Szokrátesznek, vagy Plátónak a tanítása, vagy akárki más, akkor ezt mind el tudnánk képzelni. De Jézus alapjaiban különbözik azoktól, akik előtte jártak. Akár az Ószövetség szent emberei, akár a világiak, a filozófusok. Mi bennünk azonban sajnos a János és Jakabi, a mennydörgés fiainak a lelkülete van. Nem hiába adta Jézus nekik ezt a nevet. Mert bizony villámlunk és mennydörgünk mi is. És mi akarunk igazságosztók lenni ebben a világban. Ez a nagy baj. És ezért voltak keresztes háborúk, több rendben, és ezért volt inkvizíció, mágiák és vallása nevében üldözések, és ki tudná megmondani, valahol egy templomba lehet olvasni ezt a feliratot, hogy szegény Jézus, mennyi mindenre mondattunk veled igent, amire te nem mondtál volna igent. Mennyi mindennel helyettesítettük Jézust, vagy mennyi mindenre rá akartuk volna venni Jézust, mint ez a két tanítvány. Ezek vagyunk mi, Jézus tanítványai, a mai mennydörgés fiai. És erre az idétlen tanítványi buzgolkodásra feleli Jézus. Nem tudjátok, hogy milyen lélek van bennetek. Mert hát az úgy van, hogy gonosz lélek is lehet bennünk. Figyeljétek meg Saul királynak a történetét. Amikor elindul, azt mondja Sámuel próféta, hogy az Úrnak lelke rejátszál, és akkor tedd meg mindazt, ami a kezed ügyében van, jó szerencsés leszel. És tényleg győz az ellenségen, és olyan szépen indul a pályája. És akkor egyszerre a gonosz lélek szállja meg ezt a Sault. Hát lehet ugyanazon emberen, Isten lelke, meg máskor a gonosz lélek? Úgy tűnik, hogy igen. Calvin a magyarázatában azt mondja, hogy az emberi természet olyan paripa, amelyiken a nyereg olyan, hogy hol Isten, hol az ördög lovagol. Meglovagolja az embert néha a sátán is. Amikor mi kerülő útakon járva, vagy éppen letaszítanánk az Úr Jézust abból a nyeregből. A sátán rögtön felugrik és megnyergeli az indulatainkat. Akkor bennünk is ez a gonoszságnak a lelke van. Mert az úgy van, testvéreim, hogy a természet gyűlöli az űrt, a vákuumot. Erről mindenki meggyőződhet, ha egy folyadékkal tele üveget elkezdünk a kagyló fölött lefelé fordítva kiüríteni, akkor szinte halljuk, ahogy kimegy a víz vagy más folyadék, hogy tódul be a levegő. Tehát nem marad az üresen. És így van az emberi lélekkel is. Jézus hatalmat adott a tanítványoknak, hogy kiűzzék a gonosz lelkeket. Igen ám, de mi történik? Ha a gonosz lélek kiűzése után üresen marad az az emberi lélek, akkor nagy a leszedelem. Azt mondja az Úr Jézus, hogy a kiűzött gonosz lélek pusztákon kóborog, lakatlan helyen, azzal mindig a Biblia a szörnyűséget, a félelmekkel teli pusztát, sivatagot jelképezte, amíg találkozik nálánál gonoszabb lelkekkel. És maga vállé vesz hetet, nálánál gonoszabbakat, és visszatér az elhagyott házába, amit szépen kitakarítva, felékesítve talál. És annak az embernek az utóbbi helyzete gonoszabb lesz az elsőnél. Tehát nagyon kell vigyázni ám. Nem elég az, hogy Jézus Krisztus egyszer kiűzte belőlem a gonosz indulatokat, hogy megszabadultam az alkoholtól, hogy letettem a cigarettát, hanem bizony ott kell őrt állani a tisztára sepert belső otthonunk fölött. Mert hajlandó az ördög összeszövetkezni a cimboráival, és visszajönni, és nagyobb erővel támadni. De az erős fegyveres, mondja Jézus, őrzi az ő palotáját, de amikor a nálánál erősebb jön, akkor a fegyverét leteszi, és az erősebb emezt minden kincseitől megfosztja. Na most már itt van az Úr Jézus Krisztusnak a csodálatos hatalma, amit végbe visz az övének az életét. Legyen a zsidó, legyen a samáriabeli, legyen az budapesti, vagy erdélyi, vagy bárki, azért jött erre a világra, hogy az ő lelkét közölje velünk. szent lelket adjon nékünk, akiért imádkoztunk az Isten tisztelet elején az énekben. Tehát a gonosz lelket eltávolítsa belőlünk, de azon nyomban adja nekünk az ő szent lelkét. Meg kell történjék ez a hatalomváltás bennünk. A tegnap azt mondtuk, hogy a halnak természet cserére van szüksége, mert vízi élőlényből nem lesz szárazföldi élőlény. Csak ha átmenne ezen a természet cserén, akkor lehetne. Van egy közmondás ott nálunk székelyek közt, hogy a farkas a szőrét elhanyja, de a természetét nem, a szokását nem. Hát így van, mi emberek nem tudunk megváltozni. És emberileg igaz lehet az, hogy kutyából nem lesz szalonna. Csak az Isten világában nem érvényesek ezek a mondások. Mert Isten világában azt látjuk, hogy igen, nekünk hinnünk kell, hogy lesz. Hogy az embereket meg lehet változtatni. Hogy Jézus lelke erősebb, mint a világnak lelke. Vasárnap este az is volt az ígénk, hogy nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Jézus Krisztus nem azért jött, hogy futó vendégként itt legyen a földön, a sok ezredéves történelem folyamán 3 esztendeig munkálkodjék, és aztán ismét eltűnjék az idők ködében, hanem azért, hogy vigasztalód, helyettes küldjön maga helyett, az ő szent lelkét, hogy velünk maradjon mindörökké, hogy Jézus Krisztus a lélek által bennünk lakozzék, mi az ő élő templomai lehessünk. Olyan öröm, hogy Jézus szavaival nem ér véget, hanem az ő szavaival ér célhoz ez a történet. Mert nagyon suta lett volna, hogyha úgy fejeződik be csupán, hogy hát akkor tanítványaim menjünk más faliba. Hanem Jézus azt mondja, az embernek fia nem azért jött erre a világra, hogy az embereket elveszítse, az emberek életét elveszítse, hanem hogy megmentse. Még ezeket a samaritánusokat is, akik most nem fogadnak meg bennünket. Hogy nagy dolog ilyen látással járni ebben a világban. Nem tudom, hogy a tanítványok felfogták-e ezt, és mi fel tudjuk-e fogni. Mert sokszor mi akarunk rendet teremteni Jézus helyett ebben a világban. Ki a gonoszokkal, csak az igazak jöjjenek. Nagyon sok egyházszakadást okozott már ez a gondolat. Ha mi akarjuk megszabni, hogy ki a hívő, ki a nem hívő, ki Isten gyermeke, ki nem Isten gyermeke, és nem figyelünk arra, hogy Jézus azt mondja, hogy más juhaim is vannak nékem, akik nem ebből az akolból valók. Ott is népe lehet az Úrnak, ahol mi azt fel sem kételezzük. És elmennek ezért más faluba. Most ezt a korszakot érjük, testvérek, hogy Jézus elmehet egy másik faluba, vagy egy másik városba. Vonul a kereszténység Krisztus tanítványainak serege Európából és Amerikából, a fehér ember világából, a színes bőrű testvéreink világába. Mert ők az első szeretet örömével tudják fogadni az evangéliumot. Beszélget egy keresztény konferencián, egy nagyon lehangolt német, és egy örömtől sugárzó dél-koreai. Most elnézést kérek a számokba, valószínű, hogy nem vagyok pontos, de ilyen forma beszélgetés hangzott, hogy a német atyánkfi elmondja, hogy rettenetes a mi egyházunk helyzete, ha így halad, a kereszténység ki fog halni, mert nálunk minden héten mintegy 1000 ember tér ki az egyházból. A koreai azt mondja, nálunk naponként 1000 ember tér meg az evangélium szavára. Látjuk ezt a különbséget? Milyen csodálatos dolog, hogy van egy ország, vagy van olyan világrész, ahol növekszik, ahol örömmel fogadják. De akkor mi lesz velük? Mert Jézus helyet akart az üdvtörténetben, az üdvtörténet lapjain, ennek a falunak, és azok elzárkóztak. Miért van az Isten tisztelet? Miért van az evangelizáció? Mert az Úr Jézus be akarta írni, hisszük, hogy beírta a fasori gyülekezetet, és beírta Budapestet, és beírta Erdélyt és Marosvásárhelyt, az üdvösség könyvébe. Ezért jön ő erre a világra. De ha elzárkózunk, de ha minden úgy megy tovább, mintha semmi sem történt volna, elmegy Jézus egy másik faluba. Mi lesz veled Európa? Mi lesz veled Magyarország? Mi lesz veled Európai Unió? Mi lesz veled fehér embereknek gőgje, hogyha egyszer Jézus kivonul a mi világunkból, és elmegy oda, ahol örömmel fogadják? De furcsa is, ez az egész evangélium. Hogy a hitvalló Péter tagad, és a Lator hisz, és sokszor az, akiről azt hisszük, hogy szkeptikus, az mutatja az útat a hívőnek, és ott találkozunk az Isten országának egy-egy csirájával, ahol nem is gondolnánk, máshonnan pedig, ahol azt hiszük, hogy itt a teljesség, csak úgy kifordulunk az ajtón, mert érezzük, hogy nincs jelen Jézus. Mi történik-e bűnbánati hét után, ez evangélium sorozat után? Mi történik az úrasztalának a vendégsége után? Hogyan tovább? Milyen lesz az életünk? Befogadjuk-e, vagy tovább megy Jézus? Bíztató az emmausi tanítványok története ebben a vonatkozásban, mert ők behívták Jézust. Azt mondták, hogy maradj velünk, mert immár este van. És Jézus bement hozzájuk, letelepedett az asztalhoz, megtörte a kenyeret, és megnyílt a szemük, és örültek, hogy az Úr van itt. De jó lenne, ha sok ilyen megnyílt szemű ember menne tovább ebből az istentiszteleti hajlékból, mennénk tovább e bibliai hétről, azzal az örömmel a szívünkbe, hogy Jézus itt van immár. Aki pedig még gondolkozik, annak idézni szeretném azt a kedves ébredési éneket, ami engem nagyon megragadott, lehet, hogy itt is szokták énekelni, vagy van, aki ismeri a testvérek között. Siessetek, hamar lejár, kegyelme már régóta vár, ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Ha elkésel, mi lesz veled? Kimenti meg az életed. Lezárul a kegyelmi út, lelked örök halára jut. Elszáll a perc az életed, ma még ha jössz, elérheted, ne késd tovább, ne várj tovább, ma kérd atyád bocsánatát, és ő kész, szent lelket és kegyelmet, életet adni nekünk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, felséges Istenünk, hogy Jézus Krisztust, a páratlant ajándékoztad nekünk. Őt nem lehet emberi mértékkel mérni. Nem olyan, mint Illés, és nem olyan, mint Mózes, még olyan sem, mint Dávid, vagy bárki a te szent embereid közül. Ő az egyetlen, a páratlan. Hadd lássuk meg mindig a fény mellett a mi árnyékunkat, és azon igyekezzünk, hogy az ő indulata lakozzék bennünk, ne az emberi indulat. Úgy, ahogy az Új Testamentum bizonyságtevője írja, az az indulat legyen bennetek, ami Urunk Jézus Krisztusunkban volt, amikor ember formájában találtatott. Köszönjük, Úr Jézus, hogy így jöttél egykor, és így jössz most is. Tudod, hogy mikor van helye a szent haragnak, mikor kell kötélből ostort fonni, és azt, ami a templomban nem való, és a te egyházad életében nem való, akár asztalborogatással is felforgatni, és kiűzni, és tisztogatni, és tudod azt is, amikor nem erőszakkal törzve az emberek életébe, hanem inkább elmész mellettünk, de az nekünk okoz kárt és nyomorúságot, mert talán egyszeri alkalom, amely nem tér többé vissza. Köszönjük, hogy nem azért jöttél, hogy az emberiséget elveszítsed. Meg lehetett volna tenni azt a mennyekből is, nem kellett volna erre a könnyel, vérrel borított földre alászállanod, azért jöttél, hogy az emberi lelkeket megtartsad, a bűnösöket is, a tanítványokét is, hogy az indulatok lecsillapodjanak, hogy végbe menjen bennünk a lélek csere, a démonok eltávozzanak, és a te szent lelked betöltsön bennünket. Vizsgálj meg egyen-egyen bennünket, és add, hogy a benső emberünk szobája tiszta lehessen, virágokkal ékestett, de állítsunk oda őrt. A te szent ígéd legyen a mi fegyverünk, hogy ne térhessen vissza a gonosz 7 vagy 77 társával, és vissza ne foglalja azt a birodalmat, ahol Jézus Krisztus már kitűzte az ő zászlaját. Hisszük, Urunk, hogy így jöttél hozzánk ezen a héten, és arra kérünk, add, hogy megmaradjunk annak az otthonnak, ahol te vagy az Úr, és te vagy a gazda, és ahol minden úgy történik, hogy a mi mennyei atyánk gyönyörködjék benne. Kérünk, Urunk, hogy áldj meg bennünket az éjszakai nyugalommal, drága szeretteinket is közelben és távolban, vedd gondjaidba betegeinket, kereszthordozókat, mindenféle sebet egyedül te tudsz gyógyítani. A te oltalmadba ajánljuk ezt a világot, ezt a sokféleképpen megosztott világot, kereszténységet, országot, és arra kérünk, hogy könyörülj rajtunk, a te szent lelked nélkül mi semmi jót nem tudunk véghez vinni. Adj nekünk szent lelket, Urunk, a te végtelen szeretetedből. Amen.
Mindezeknek utána az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Atyának szeretete, és a Szentléleknek közössége legyen és maradjon mindenkor mi vérünk. Amen.